Szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. Egy imádsággal kezdjük el a lájtot. Drága Urunk, olyan jó, hogy ahogy az énekben is énekeltük, most még itt lehetünk. Már ilyen fiatalon megszólíthatunk téged. És olyan jó, hogy te is szeretnél velünk beszélni. Köszönjük, hogy ez egy ilyen alkalom lehet. Kérünk, ha tudjál hozzánk szólni, hadd ne keményítsük meg a szívünket. Amen. A mai alkalmon egy bemutatkozással kezdenénk. Hát ezt így szoktam, hogy feleségemet Pervai Andrásnének hívják, és akkor nekem már be se kell mutatkoznom. Eszter és András Székesfehérvárról érkeztünk. Eszti óvónő, én pedig tanítóbácsi vagyok, nekem második osztályosaim vannak, Esztinek pedig nagy csoportosai. Készültem, ebből is látszik. És 8 és fél éve vagyunk házasok, még az Úr várad bennünket a gyermekáldással, de mi már nagyon várjuk. Eszti 31 éves, én 33. Én több mint 10 éve kaptam új életet, Eszti pedig gyermekkorában tért meg. Már ezt a bemutatkozást így úgy terveztük, hogy ő is beszél, de... És akkor az első kérdést majd Eszti fel is teszi.
Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket. Nem tudom, azt lehet, hogy így magas nekem magas. Igen. Szupi. Tökéletes. Na, én nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Nekem Pátyi és a Pátyi gyülekezet egy nagyon különleges helyet foglal el a szívembe, úgyhogy én nagyon szeretek ide járni, és nagyon nagy örömmel jöttünk közétek. De volt már játék, de azért egy kérdést engedjetek meg nekünk, hogy ha egy ötös skálán kellene értékelned magadat, és bocsánat, hogy így elper kettőbe beszélek, de a gyerekeknek is mindig így szoktam, úgyhogy hogy köszönöm, hogyha ezt elfogadjátok, hogyha egy ötös skálán értékelnéd magadat, és az egyes az az erőtlen, tehát a teljesen erőtlen, és az ötös az a hű ide a medvét, vagy ugye, medvéd? Oroszlánt? Na, oroszlán is lehet. Akkor hányasra értékelnéd magadat? Mennyire érzed magad erősnek 1-től 5-ös skálán? Jó, ezen gondolkozzunk el. És akkor meg is kérdezném, jó? Hogy ki az, aki úgy most 1-esnek érzi magát? Azért van közöttünk. Köszönöm szépen. 2-es? Oké. Okay. 3-as. Jó. Eddig ez a legtöbb. 4-es. És akkor hozhatjuk az oroszlánt az ötösöknek. Kiknek hozhatjuk? Oda az oroszlán. Jó. Jó. Köszönöm szépen, mert nekünk is ez így jó, hogyha látjuk, hogy akkor ti hogy álltok ezzel a kérdéssel. És akkor át is adom a szót Andrisnak.
No, hát bízunk benne, hogy az 1-től 5-ig terjedő skálán mindenkinek lesz majd üzenete a mai napból. A mai témánkat egy picit így egy képben szeretném bemutatni. Tehát az első részben szó lesz a bűn erőtelenségéről, második részben az erőforrásról, és a harmadik részben az erőtelen hívőről. Én azt gondoltam, hogy István bácsi hallgatózott, miközben mi készültünk, mert nagyon az elején elég sok mindent elmondott a köszöntőjében, de gondolom nem. Úgyhogy akkor nézzük is. Ki az, aki tudja, hogy ennek mi a szakneve ennek a valaminek? Nagyon jó, hát az óvónök előnyben, így van, ez egy marionett bábú. És hát ha ránéztek, ugye ez egy erőtelen, élettelen valami, akkor tud mozogni, hogyha a mozgató szálait valaki elkezdi mozgatni, bocsánat, még bele kell lendüljek, tehát rángatni. És hát lehet, hogy ugye te is így érzed magad, de lehet, hogy azt mondod, hogy hát kikéred magadnak, te nem vagy egy ilyen gyenge valaki, hanem te erős vagy, látok itt izmos férfiakat is, vagy mondhatod azt, hogy hát te nem vagy akarat gyenge sem, lehet, hogy el tudod érni azokat a célokat, amiket kitűztél magad elé, lehet, hogy akár még azt is mondod, hogy neked hatalmad is van, vagy pénzed, hát ez mondjuk nem feltétlen rátok, de lehet, hogy valaki már itt egy céget irányít, vagy esetleg emberek vannak rábízva, vagy a tesóit kell olykor gardíroznia, és azt mondod, hogy te erős vagy. Viszont itt nem a fizikai, vagy akár még csak nem is a szellemi erőről van szó, vagy erőtelenségről, erőtlenségről, hanem a lelkiről. És bizony ez a lelki erőtlenség, ez mindenkit érint. A Róma 8.3-ban ezt olvassuk, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt. Ugye hát mire volt képtelen? Hát arra, hogy az embereket megváltoztassa, mert bizony az emberek teste az bűnös, erőtelen, és így születik minden ember. És hát a törvényt nem tudjuk betartani, és ettől az erőtelenségtől sajnos egy ember sem mentes. Persze sokan mondják azt, hogy hát nekem nincsenek is erőtlenségeim. Amikor én egyik barátommal beszélgettem, és hát ráterelődött a szó a bűnre, akkor ő kerekperec kijelentette nekem, hogy ő nem bűnös. Mert ő azokat a dolgokat tartotta bűnnek, hogyha valaki mondjuk bemegy egy boltba és ellop valamit. Vagy nyílt utcán agyonüt valakit, megöl, stb. És ezekben a dolgokban ő valóban nem volt vétkes, viszont ismerjük az igét, hogy ha az első parancsolatot vesszük, hogy az Uradat, Istenedet imád, csak neki szolgálj, ebben már vétkes volt, hiszen nem egy hívő emberről volt szó. Illetve hát én is próbáltam a jobb arcomat mutatni fiatalként, és sokszor saját erőnkből próbálunk meg ezeken a lelki gyengeségeinket, vagy a bűneinken uralkodni. Én egy katolikus családból származom, és hát az egyik gyónásom alkalmával a pap rákérdezett, hogy hogy állok a pornóval. És hát először is egy kicsit úgy, hát mélyütésként ért a kérdés, viszont én hazudtam ott. Tehát én letagadtam, hogy hát engem ez a téma nem érint, holott már benne voltam a dologban, viszont nagyon rosszul éreztem magam, és hát azt gondoltam, hogy egy hazugságot úgy lehet igazzá tenni, hogyha utána akkor ezt nem művelem. És a saját erőmből elhatároztam, hogy akkor én megszabadulok ettől. És hogy igazzá tegyem ezt a hazugságot, azt mondom, hogy jó, akkor én tényleg nem végzek önkielégítést, nem nézek pornót. És hát ez sikerült is, meglepően sokáig, a saját erőmből fél évig bírtam ezt, viszont hát utána elbuktam, és ugyanúgy nem tudtam ettől megszabadulni, egészen a megtérésemig. És lehet, hogy te is úgy vagy itt, lehet, hogy mással, nem a pornóval, hanem egészen más dolgokkal, hogy eldöntötted, hogy na, ma hazamegyek, és tényleg meg fogom tanulni akár az egyetemi tananyagot, lehet, hogy az iskolában holnap dolgozat vár, és tényleg meg fogom tanulni. Aztán azt veszed észre, hogy ez este 9 óra, és az egész napot a telefon előtt töltötted. És hát, mert sajnos minden embert a bűn erőtlensége irányít, minden embert a sátán irányítja, ameddig ezekből a kötelékekből meg nem szabadul. És sokszor ezek amik bennünket irányítanak, ezek a kötelek, ezek a vágyaink, a kívánságaink, vagy akár a szórakozásunk. És lehet, hogy te is próbálsz erős lenni a saját erődből, mint ahogy én is igyekeztem, de az csak olyan, mint ez a hűtő. Hát látjuk, hogy nem túl kellemes szagok jönnek ki belőle, és mit ábrázol ez? Hallottam, hogy Kárpátalján, amikor ugye voltak a bombázások, akkor sokszor volt áramkimaradás. És mi van akkor, hogyha egy hűtő nem kap áramot, ugye nem tudja hűteni az ételeket, tehát a benne lévő dolgok megromlanak. És ne legyen a mi életünk is olyan, mint egy hűtő, hogy néha erősek vagyunk, akkor hűti az ételt, aztán utána elgyengülünk, hát akkor meg jönnek ki a szagok, mert megromlik benne az étel. Tehát nagyon fontos, hogy a saját erőnkből ez nem fog menni. És a kérdés, ez egy költői kérdés lesz, de nem árt megválaszolni akár a nap végéig, hogy meddig erőlködsz még a saját erődből, és felismerted-e már, hogy bizony erőtlen vagy. Mert hogy a második részben az erőforrásról lesz szó, és itt láttok egy nagy férfias téma, mondjátok el kérlek, mi van itt a bal oldalon. Na hát, ne vicceljetek!
Lányok
tudták? Hát szégyen. Így van, ez egy akkumulátor, és mert hogy van egy erőforrásunk, ugye, amire rá lehet csatlakozni. Ha egy autónak az akkumulátora lemerül, akkor van lehetőség arra, hogy bebikázzák, és hát akkor egy olyan valakihez kell oda menni, akinek van az akkumulátorában energia. És olyan jó, hogy a bizonyságtételben is elhangzott már, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki egy erős Isten, akitől tudunk erőt kérni, aki az erő forrása. És mit tudunk erről az Istenről? Hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya. És azt olvashatjuk a Máté 8.17-ben, hogy erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. És ki ez az ő? Hát az, akiről ezt olvassuk, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Tehát Jézus. Ő az, aki magára veszi az erőtlenségeinket, mert ő erőt szeretne nekünk adni. És mit olvasunk az ő szent lelkéről? Hogy nem a félelem lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. És aki hisz benne, az kapja, az kapta ezt a szent lelket. És ugye az a kérdés, hogy élsz-e ezzel? Mert Isten azt akarja, hogy élj ezzel az erővel. Ezt nem azért adta, hogy mint egy aranyfedezet csak úgy ott legyen, hanem hogy ezt használjuk a gyakorlatban, a mindennapjainkban. Például Dávid is, miután elbukott, akkor azt kérte, hogy az erős lelket újítsa meg benne Isten. Tehát van arra mód, van arra lehetőség, hogy Istentől ilyen erő újítást kérjünk, hogyha esetleg megfáradtunk, de ez majd esténynek a része lesz. Mert hogy vissza lehet utasítani Jézusnak ezt a bűnbocsátó kegyelmét, erejét, viszont akkor az egyértelmű, hogy mi a halált, a kárhozatot választjuk. Pedig az Úr arra bátorít, hogy kiáltsunk hozzá, 138. Zsoltár 3. verse, amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. És ezt az erőt csak úgy tudjuk megtartani, ha folyamatos kapcsolatban vagyunk vele. De az a kérdés, hogy milyen a kapcsolatunk minősége. Ugye látjuk itt ezt a cuki oroszlánt. Hát ugye mi lenne vele, hogyha mondjuk füvet legelne? Akkor valószínű, hogy hát az elefántok nagyon örülnének neki, viszont nagyon hamar elpusztulna. És nekünk sem mindegy, hogy hogyan táplálkozunk, hogy mit eszünk, és hogy mennyi időt fordítunk a táplálkozásra. Milyen a kapcsolatunk minősége, ugye Istennel. Mert hogy szükség van a mély imádságra, igaolvasásra, bűnbánatra, szolgálatra, közösségre. Hát lehet, hogy az Úr ezzel is figyelmeztet, de én ezt a hamburgereset kaptam. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy kinek mi, hogy lesz az üzenet. Tehát néhány példa arra, hogy mikor vagyunk az egyik oldalon, és mikor a másik oldalon. Tehát milyen lehet például az imádságunk? Lehet az imádságunk olyan, hogy este félálomba fekve, a fal felé fordulva elmotyogjuk Istennek, hogy köszönjük, hogy vigyáztál ránk, ámen. Nyilván van, amikor csak erre van erőnk, de amikor csak erre van erőnk, akkor az probléma. Illetve a másik oldal pedig, amikor tényleg odafigyelve, akár térdelve, akár ülve, őszintén elmondjuk Istennek, hogy mi van a szívünkben, hiszen ez az imádság. Illetve hát fontos az, hogy ne a megszokott dolgokat mondjuk. A kisgyerekekre jellemző az, hogy mindig ugyanazt imádkozzák, hogy kérlek Isten, vigyázz apára és anyára. Ami elhiszem, hogy neki fontos, de hogyha mindig csak erről van szó, akkor az lehet, hogy nem biztos, hogy olyan mélysége van. Aztán nézzük az igeolvasást. Vajon, hogyha a bal oldalit nézzük, akkor csak elolvassuk az útmutató két vezérigéjét, vagy egy rövid áhítatot, vagy pedig a kijelölt igeszakaszt többször is átolvasod, kereszthivatkozásokat is megnézed, a szavakat megvizsgálod, akár jegyzetelsz, tehát aznak is lehet egészen más minősége. Vagy a bűnbánat, hogy csak a szokásos dolgokat mondod el, félig komolyan, de hát ugye ez van, Istenem, fogadd el, én már nem fogok tudni változni, vagy pedig valódi bűnbánattal öntöd ki a szíved fájdalmát Isten előtt. Vagy a szolgálat. Lehet, hogy annyiból áll a szolgálatod, hogy itt egy százas, hogyha éppen egy hajléktalan kér tőled pénzt. De lehet, hogy úgy kezded a napot, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát tényleg az egész életedet áthatja az, hogy Istennek az akaratát keresed. Vagy a közösség. Most ugye itt vagyunk együtt, lehet persze sok mindenről beszélgetni, de lehet ez egy felszínes nevetgélés, vagy egy mély őszinte lelki közösség. És nem tisztem, hogy megítéljem egyikötöknek a hitét sem, de hogyha valaki csak ilyen gyors, lelki gyors étteremben él, akkor lehet, hogy telítettségérzésed lesz, lehet, hogy megkövéredik a szíved, de valódi erő nem lesz belőle. Szó volt tehát arról, hogy milyen a lelki erőtelenség, ami mindenkit érint, aki még nem az Úr Jézusé, és ebből egyedül Jézus tud szabadulást adni, hozni, hiszen ő erős Isten, illetve beszéltünk még arról, hogy hogyan maradhatunk erősek. Most pedig a harmadik részben Eszti fog arról beszélni, hogy a hívő ember is lehet erőtelen.
Igen, mert jó lenne azt mondani, hogyha valakinek az életében már megtörtént ez, hogy csatlakozik ez az erőforráshoz, akkor azután már tényleg nagyon erős lesz, és mindig erős lesz lelkileg. De sajnos ez nem így van. De most azt vizsgáljuk meg, hogy mitől erőtlenedhet el egy hívő. Pál apostol sokat beszél a leveleiben a lelki ismereti erőtlenségről. Itt látjátok ezt az igét is, hogy viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálvány áldozati húsként eszik, és lelki ismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Itt arról van szó, hogy a pogányok az ő isteneiknek húst áldoztak. Ezek után ezt a húst nem dobták ki, hanem elvitték a piacra, és meg lehetett venni. És voltak keresztények, akik ezeket simán megvették, megették, de voltak olyan keresztények, akiknek ez lelkiismereti problémát okozott. És őket hívja így Pál apostol, hogy a hitükben vagy lelkiismeretükben erőtlenek. Ma is van ilyen jelenség, a lelkiismereti erőtlenség. Igen, van, de nem a húspiacon kell ezt keresnünk. Ismerek olyan, vagy hallottam egy olyan példát, hogy van olyan ember, olyan keresztény ember, aki megtudta Henry Fordról, hogy ugye az autónak a megálmodójáról, hogy okkult háttérrel rendelkezett, és ezért ő nem csak, hogy nem vesz Ford autót, hanem be se ül egy ilyen Ford autóba. Vagy ismerek egy olyan edzőt, aki egy boxolót edzett, és nem akart elmenni a boxolójának az edzés, vagy hát a boxmeccsére, mert a terem tele volt olyan plakátokkal, ami a Hell energiaitarnak a plakátjai, és ezért nem akart elmenni. De aztán hála Istennek utólag belátta, hogy a tanítványának sokkal többet jelent az, hogy ott van vele az edzője, mint az, hogy most emiatt a Hell plakátok miatt ő erről lemaradjon. És el is ment rá. És nem tudom, hogy nem jellemző-e ránk ez a típusú erőtlenség. Mert olyan jó, hogy Isten szabadságra hívott el minket. Igen, mindent vizsgáljunk meg, de fontos az, hogy a hitbeli döntéseink ne a félelem, és ne a görcsösség határozza meg. Viszont mi van, hogyha ilyen emberrel találkozunk, akit látjuk, hogy állandóan fölteszi a kérdést, hogy ez szabad-e, ezt lehet-e, és lelkileg ilyen erőtlen? Hát az ige erre is tanít. Azt mondja, hogy ne botránkoztassuk meg az ilyen embert, fogadjuk be, és az erőtlenségüket hordozzuk. Aztán a másik a bűn miatti erőtlenség. Mert ugye Andris beszélt már erről, de a hívő ember is vétkezik. Dávid egyik bűnbánati zsoltárából nagyon kirajzolódik, hogy a bűn, a rendezetlen bűn mennyire el tudja venni az erőnket. Így írja, mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám, szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, szemem világa nincs már velem. Mert a megtérés után sem lesz bűntelen az ember. Bármennyire is igyekszik Krisztus útján maradni. Elkövethet indulatból bűnt, de sajnos tudatosan is elkövethet bűnt. Ez Dáviddal is megtörtént, amikor a paráznaság és a gyilkosság bűnébe esett. És a hite, a lelke meggyengült, megterheltnek érezte magát, de olyan jó, hogy nem maradt ebben az állapotban. Nátán próféta segítségével meglátta a bűnét, megvallotta azt, bocsánatot kért Istentől, és lelki megújulást kért. Ahogy Andris is mondta, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Van egy ige, növekedjetek a kegyelemben. Ezt elmondom őszintén nektek, hogy én ezt sokáig ezt az igét nem értettem, de aztán megértettem. Mert hogy a hívő embernek is újra és újra szüksége van a kegyelemre. Újra és újra fel kell néznünk a keresztre, ami alatt először bűnbocsánatot kaptunk, és azóta is kapjuk ezt a drága ajándékot. De ezzel a kegyelemmel nem szabad visszaélni. Nem jelenti azt, hogy ó, hát akkor úgyis kapok kegyelmet, akkor nekem mindent szabad. Mert aki már egyszer úgy igazán megtapasztalta Jézus bűnbocsátó szeretetét, az többé nem akarja őt megbántani. De ha mégis sikerül megbántani, akkor tudd meg azt, hogy vár Jézus, hogy megkegyelmezhessen neked. Ne engedd, hogy egy bűn, amit még nem vallottál meg őszintén Jézusnak, amit titkolsz még ő előtte is, elvegye az erődet, és megterheljem. Hanem azt kéri, hogy add neki oda. Fogadd el a bocsánatát. Egyszer a Magas Tátrába túráztunk, és egy kisebb csoporttal voltunk, és amióta házas vagyok, ahogyha Andrist megbántom, az hihetetlenül tud fájni. És hát ez történt ott is, nagyon megbántottam őt, sőt megaláztam őt a többiek előtt. És amikor, és ez utána nekem nagyon fájt, bocsánatot is kértem tőle, de utána még nem tudtam ebből fölocsúdni. És amikor mentünk hazafele, a kocsiban egy keresztény testvérem vezette az autót, és megkérdezte, hogy na Eszter, hogy érezted magad a Tátrában? És mondtam, hogy borzasztóan. És akkor el is sírtam magam, hogy hát azért érzem olyan rosszul magam, mert azt, akit a emberi, földi értelemben legjobban szeretek, így megbántottam. És hátranézett ez az illető, és csak annyit mondott, hogy ezért halt meg az Úr Jézus. És ez olyan volt, mintha először hallottam volna az evangéliumot, pedig már tudtam, hát én már megtértem. De újra átélhettem azt, hogy van kegyelem, hogy a bűneinkért halt meg az Úr Jézus, hogy a bűnösökért jött. És ez nem szabad, hogy elerőtlenedjen, mert ezt el is kell fogadni tőle, ezt a bűnbocsánatot. Aztán még miért lehetünk erőtelenek? A terhek miatt. Ezt három pontra szedtem. Az első az, hogy terhek, amit mások raknak ránk. Jézus a farizeusokról mondta ezt, súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megbozdítani. Lehet, hogy valaki olyan terheket hordoz, amit mások raktak rá. Olyan irreális elvárások, törvények, szabályok, amiket Jézus is igazából sosem kért tőled. Mondok erre is példát. Például van egy ilyen, hogy a keresztény ember nem kávézik. Vagy egy keresztény lány nem sminkelheti magát. Vagy egy keresztény házasságban a férjnek kell az idősebbnek lennie. Sehol nem olvasunk a Bibliába ilyet. Vagy lehet, hogy egy embernek akarsz megfelelni, lehet tudatosan vagy tudattalanul, és ez az, ami megterhel. Egy ilyen megfelelési kényszer van rajtad. Vagy hogy a hívő sémának megfelelj. Hát elmondom ezt a kedves emléket. Emesen néniről jutott eszembe, mert ahol táboroztatott ő engem, ott volt egy ilyen kérdés, hogy milyen egy keresztény lány. És volt ott egy barátnőm, és ő egy nagyon csendes, visszahúzódó lányka volt, a Márti. Na hát én abszolút nem ilyen vagyok, én egy hangos, energikusabb lány, és azt gondoltam akkor, hogy egy keresztény lány olyan, mint a Márti. És mondtam, hogy szerintem olyan a keresztény lány, mint a Márti. És akkor kiderült, hogy a másik csoportban is ugyanezt a kérdést feltették, ahol a Márti volt. És a Márti azt mondta, hogy szerintem olyan keresztény lány, mint az Eszti. És akkor elmondták, és ez nekem olyan nagy szabadságot adott, nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy ilyennek kell lenni a keresztény lánynak. Te lehetsz egy picit hangosabb, valaki introvertált, valaki extrovertált. Ne kelj, ne másolj hívőket, ne akarj más lenni. Mert téged úgy szeret az Úr, és úgy akar téged használni. Nem tudom, hogy nem lehet, hogy azért vagy erőtelen, mert ilyen terheket hordozol, amit más rakott rád, vagy egy megfelelés alatt vagy. Amit te személyesen Jézustól nem értettél meg, nincs is benne a Bibliában, hanem más mondta neked, hogy ezt így és így kell csinálni. És az ilyen megterhelt hívők törvénykezőek lesznek, mivel ők felettük is törvénykeztek már. Vagy olyan hívők lesznek, akik másokat másolnak, és nincsen egyénileg megharcolt hitük, hanem másokat másolnak, és nincsen Jézustól személyesen kapott vezetésük. Aztán látjátok itt, hogy vannak olyan terhek, amik feleslegesek, amiket mi rakunk magunkra, és az Úr Jézus egyszer se kérte, hogy ezt a terhet vegyük magunkra. Jó lenne megvizsgálni, hogy nem azért vagy erőtelen talán, hogy olyan terhet vettél magadra, amit nem neked kellene viselni. Amikor tinédzser voltam, egy kamarakórusban énekeltem, és ott volt egy férfi, és haza egy helyen laktunk, vagyis hát Öreghegyen laktunk mind a ketten, és mindig hazavitt engem autóval. És amikor mentünk, akkor beszélt hát a válásáról. És ő nagyon részletesen és mélyen megosztotta velem a válásának a körülményeit. És én, mint ilyen kis fiatal tinédzser, azt gondoltam, hogy hú, hát ez micsoda megtiszteltetés, hogy engem ebbe beleavat. És akkor a nagypapámnak is elmondtam ezt, és azt mondta, hogy Eszter, neked ezzel igazán nem kell foglalkoznod. Ez nem a te terhed. Ne vegyél olyan terhet magadra, ami nem a tied. Mit tegyünk mégis, hogyha vannak ilyen terheink? És olyan jó, hogy ez az ige fölöttem is ki van vetítve. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjj Jézushoz, a nehezeddel, a terheddel, önts ki neki a szívedet őszintén. Olyan jó, hogy még csak azt se kéri, hogy szépen mondd el nekem a terheidet, hanem azt mondja, hogy vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád. Viszont van olyan teher is, amit nem vesz el egyből Jézus. Amit lehet, hogy egy jó darabig, vagy egy életen át kell hordoznunk. Ez lehet egy betegség, egy nehéz kapcsolat, egy erőnket megpróbáló feladat, szolgálat vagy körülmény. Kérdezhetnéd, hogy ilyenkor, ilyen esetben hogyan maradhatnék mégis erős? Azt mondja Jézus, hogy az én igám jó, más fordításban gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hát úgy lehet ezeket a valós terheket hordozni, hogy nem vagy egyedül vele. Ha Jézus arra kér, hogy hordozz egy terhet, akkor biztos lehetsz benne, hogy ő hordozza veled együtt. Mert az iga másik felén Jézus van, akiről azt hallottuk, hogy ő egy erős Isten. És én, Andris is megkérdezte tőletek, de én szeretném még egyszer aláhúzni, hogy tényleg tudjuk, hogy Jézussal élünk együtt, de tényleg tisztában vagyunk vele, hogy egy erős Isten van a mi oldalunkon? Hogy belegondoltunk ebbe? Hogy a világ teremtője van velünk? Az erős Istennel járunk? Akkor miért félünk? Úgyhogy, ha van ilyen terhed, ami tényleg valós, és tényleg Isten Jézus rakta rád, hogy hord, akkor tartsd ki, hordozd Jézussal álhatatósan, és meg lesz a jutalma. Az efézusi gyülekezetet így dicséri meg Jézus. Tudom, hogy álhatatos vagy. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Bárcsak ránk is ez jellemző lenne. Még egy dolog, ami miatt az erőnk megcsappanhat, ami miatt erőtlenek vagyunk, hogy eltékozoljuk az erőnket. Énekeltük az énekben, hogy ifjú korunkban öröm, erő, vidám, kedv a miénk. És most vagytok fiatalok. Annyi mindent tehettek az Úrért. Mibe rakjátok az energiátokat? Mire megy el az időtök? Mire fordítod a legértékesebb idődet? Volt ez a játék, hogy bagoly vagy inkább pacsirta. Amikor, hogy is mondhatnám, legélesebb vagy, amikor úgy tényleg a legproduktívabb vagy, akkor foglalkozol Isten igéjével, akkor fordulsz oda hozzá. Mire fordítod a fizikai erődet is? Figyelmeztet minket az ige, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. És saját tapasztalatból tudom, és erről már szó volt, hogy ami a legjobban elveszi az időnket, az a képernyőidő. És jó lenne ebben is önfegyelmet gyakorolni, meglátni, hogy mikor van helye ennek, és mikor nincs helye a napunkban. akár a kis csoportos beszélgetésben is lehet erről beszélgetni, hogy ha van közöttetek, aki ezt tudja jól kezelni, akkor mondjál a többieknek, hogy ezt hogyan kezeli, akinél ez nem időrabló a telefon. És utoljára, hogy az erőforrásunk hiánya az erőtlenségünk legegyszerűbb, de legszomorúbb oka, ha már nincs meg az erőforrással, az Úr Jézussal a mély, bensőséges kapcsolatunk. Hiányzik, vagy elhalványult az erőforrásunk, maga az Úr. Lustaság, vagy keftelenség miatt már egyre kevesebb szernyitjuk ki a Bibliánkat, az imádságaink megszürkültek, egyre kevesebbet beszélgetünk hívő testvérekkel, egyre ritkábban látogatjuk meg a gyülekezeti alkalmakat, és nehezen vállalunk el egy szolgálatot. Ez mind-mind annak a jele, hogy nem csatlakoztunk rá az erőforrásra. Hogy már Jézus nem központi személy az életünkben, hanem inkább egy ritkán látott barát, akivel néha napján összefutunk, de már nem rég, már rég nem a lelki társunk. Hallottátok Andristól, hogy az igei táplálkozásból erő fakad. Ugye a mi erőnket, testi erőnket a kalória adja meg, és a lelki erőnket pedig az ige kalóriája. De ne gondold, hogy egy csendes hét elég lesz arra, hogy egy egész évben az Úr Jézussal szoros kapcsolatot ápolj, vagy egy csendes nap egy hónapra elég lesz, amiből erőt meríthetsz. Minden nap találkoznunk kell az igével, hogy legyen erőnk. És olyan jó volt, Bencus, hogy elmondtad, hogy amikor még úgy is érezted, hogy neked ehhez nincs kedved, hogy depresszióval küzdesz, akkor is elővetted az igét, mert tudtad, hogy az lesz a megoldás, és az fog erőt adni. Van egy mondás, hogy abrakolni a hegy alatt kell, és nem útközben a hegyen. Mert a lovakat sem a hegyen kell megetetni, hanem még indulás előtt a hegy alatt. Hogy akarunk a nehézségekkel szembeszállni, a terheket cipelni, a lelki hegyeket megmászni, lelki harcokat megvívni, ha előtte nem volt lelki táplálkozás az igével? Nem lehet, hogy az erőtlenséged oka a lelki alultápláltság, a Jézussal meglazult kapcsolat. És itt pár példát mondtam nektek, hogy mi lehet az oka a mi erőtlenségünknek. A lelki ismereti erőtlenség, a bűn miatt, terhek miatti erőtlenség, az erőnk eltékozolása, vagy maga az erőforrás hiánya. De lehet, hogy létezik más ok is, ami miatt erőtlennek érzed most magad, vagy igazából pontosan nem is tudod megfogalmazni, hogy miért vagy erőtlen. Csak azt tudod, hogy erőtlen vagyok, pedig az Úré vagyok. Hadd mondjam el neked, hogy lehetsz erőtlen. Mert azt olvassuk az igében, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, ponti, ellankadnak, elfáradnak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Ez pont nektek szól egy ifjúsági csendes napon, hogy az ifjak ellankadnak, elfáradnak, sőt a hívők, a legkiválóbb hívők is megbotlanak. Akkor normális, hogy egy hívő ember elfárad, vagy meglankad? Igen, normális. De ne felejtsük el az ige folytatását se, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát ellankadhatsz, elfáradhatsz, de van megújulás. Van újrakezdés. És mit kér tőled az Úr Jézus? Az, hogy bíz benne. Bíz benne, hogy szeret. Az egyik erőtlenségünk oka talán ez is, hogy nem hisszük el, hogy szeret az Úr. Elhiszed, bízol benne, hogy úgy szeret, ahogy vagy. Bíz benne, hogy üdvösséged van. Bencus itt a kényszer gondolatokról beszélt. Engem is megkísértett már, hogy nincs is üdvösségem. Hogyha te már átadtad az életedet az Úrnak, akkor bíz benne, hogy van üdvösséged. Ez nagyon nagy erőtlenséget tud szülni, hogyha valakiről leesik az üdvösség sisakja. Ha valaki ebben még mindig kételkedik, pedig már Isten kezébe tette az életét. Bíz benne, hogy kezébe tartja a dolgaidat. Hogy ő nem hibázik. Bíz benne, hogy ő pontosan tudja, hogy mennyit bírsz, és hogy meddig engedhet téged egy próbába. Bízd rá újra az életedet, magadat, a döntésedet és a jövődet is, és akkor megkönnyebbülsz, és ő erővel fog megtölteni. Mert ő azt szeretné, hogy egy szabad, egy szárnyaló, egy futó életet élnél vele, benne bízva. És újra hadd olvassam, amit Andris is mondott nektek. Dáviddal kezdtük, nyugodtan fejezném be. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.
És lenne még egy bónusz témánk, de egy ilyen cliffhangerre lesz majd a következő részben fogjuk meghallgatni, időnk végéhez értünk, egy imádsággal fejezzük be. Urunk, köszönjük, hogy Te erős Isten vagy, aki meg akarsz bennünket erősíteni. Szeretnéd, hogy az erőtlenségeinket Te hozzád vigyük. Kérünk, Urunk, hogy add ezt meg mindannyiunknak. Amen.